Határok nélkül veresemes egy gyöngyvérrel.
Műsorunk tartalmából. Sorsok történetek, épületek a szorványtól a diaszpóráig. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, veresemes egy gyöngyvér vagyok. Erdélyi körúton vett részt április 24-e és 28-a között a Győri Palesztrina Kórus. Az énekkar a Székely Udvarhelyi Psalitek Kamara Kórus meghívására érkezett Erdélybe. Első állomásuk Csíksomlyó volt, ahol a kegytemplomban az esti szent misén szolgáltak, majd kórus művekkel is megörvendeztették a jelenlévőket. Másnap a Székely Udvarhelyi Szent György plébánia templom búcsús szent miséjét tették meg hittebbé, végül a Vajdahunyadi plébánia templomban léptek fel. Katona Tiborral, a Palesztrina kórus vezetőjével Bíró István beszélgetett.
Nagyon-nagyon régóta, 1992 óta vezetem a Palesztrina kórust, 2018-ig a Székesegyházban szolgáltunk Győrben, és 2018 őszétől kezdődően pedig előbb a Győr-szigeti, majd most már a Győr-újvárosi templomban szolgálunk a kórussal együtt. Kórus énekel, én kantorizálok, úgyhogy így Úristen tudjuk együtt magasztalni. A Palesztrina kórusnak nagyon nagy múltja van, 1931-ben alapította Halmos László zeneszerző, és azóta töretlenül működik az együttes neves karnagyok irányításával korábbi időkben, ugye hát az alapító Halmos László, illetve akit még szeretnék megemlíteni, Jáki Teodóz atya, aki hosszú évtizedekig, 20-néhány évig vezette a Palesztrina kórust, és aztán pedig én vettem át 92-től. A kórussal nem csak a templomi szolgálatot végezzük, hanem Győr kulturális életébe is bekapcsolódunk.
Most egy több állomásos erdélyi turnéra érkeztek, és itt Csíksomlyon kezdték. Mit jelent önöknek ez?
Csíksomlyon énekelni itt a kegytemplomban mindig egy nagyon nagy lelki feltöltődés, egy olyan állomása a kórusnak és a kórus tagoknak is egyenként, amit nem lehet mással pótolni. A csíksomlyói szűzanyának a jelenléte, ez a atmoszféra, ez a lelkiség, ami itt a templomban megvan, és bennünk és megvan abban a pillanatban, amikor belépünk a templomba, és megpillantjuk a kegyszobrot, ugye akkor rögtön az ő személye körül jár a gondolatunk, és a lelkünk megnyugszik. És egy ilyen közegben énekelni olyan csoda, egy olyan lelki feltöltődést, amit nagyon ritkán tud megélni egy énekes.
Milyen műsorral készültek erre az útra?
Az útnak a konkrét célja a vasárnap délelőtti Székelyudvarhelyi Szent György templomnak a búcsúi miséje, ahol bérmálás is lesz. Tehát ennek a szent misének az énekes anyagával készültünk, és természetesen emellett készültünk azzal is, hogy eljövünk ide Csíksomlyóra, és itt a szűzanyát köszönthetjük, Máriát köszöntő népének feldolgozásokkal, vagy más énekekkel, illetve a liturgikus rendet is betartva, mert azért húsvét negyedik vasárnapján Alleluiának az bőven el kell hangoznia. Tehát ilyen művekkel készültünk egyrészt a szentmisére, másrészt pedig, hogy a szentmise után szűzanyát köszöntsük.
Milyen együttműködéseik vannak az erdélyi kórusokkal, illetve hogyan tartják a kapcsolatot egymással?
Ennek kapcsán vagyunk most itt, ugyanis a Szombatfalvi Szent György templom kórusát, a Psalite Kamara kórust láttuk vendégül az elmúlt évben Győrben, és énekeltek Győrben a mi templomunkban, az újvárosi katolikus templomban, illetve ők Sopronban énekeltek a Szent Margit templomban, és utána ezt folytatjuk ezzel, hogy viszont látogatjuk most mi őket ezen a hétvégén.
Hogyan látja az egyház zene szerepét a mai gyorsan változó világban?
A zene mindig ugyanaz. A zene nem változik, lehet, hogy a világ változik körülötte, de a zene megmarad ugyanannak. Születhetnek azért újabb kompozíciók, lehetnek újabb stílusok, lehet esetleg a könnyebb műfaj felé fordulni, bár én azt nem nagyon kultiválom, mások igen, de a mai élő zeneszerzők a mai stílusban komponálva természetesen újak és mások, mint ami mondjuk 50, 60, 80, 100 évvel ezelőtt, vagy mondjuk sok száz évvel ezelőtt, ugye Palesztréna vagy még korábbi szerzőknek a tollából született, egészen mostanáig, és Horváth Márton Levente művét is énekeljük, amit nagyon szeret a kórus, és természetesen, ha dicséri az urat, az a mű, akkor az biztos, hogy odavaló a liturgiában.
És talán ide kapcsolódik Szent Ágoston mondása, hogy aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik.
Ez igaz, ez teljes mértékben igaz, sőt, annyira igaz, hogy a kórusnak a megszólalása, a hallgatóság, ugye, ha templomban vagyunk, akkor a hívek, ha mondjuk egy koncertteremben éneklünk egy motettát, egy templomi művet, akkor az ottani közönségtől jönnek olyan visszajelzések, hogy ti úgy énekeltek, mintha imádkoznátok. Tehát ez számomra egy olyan dolog, hogy lehet, hogy van abban az énekben hiba, lehet, hogy nem vagyunk profik, de hogy imádkozik a kórus, az biztos. És hogyha így van, akkor a kórus a templomban különösen kétszeresen imádkozik.
Simó Zsuzsa vagyok, Székelyudvarhelyi Szent György plébániának a karvezetője, Psálita kórust vezetem én. A győri kórussal a tavaly kerültünk kapcsolatba. Aztán a meghívásukra elmentünk, ellátogattunk Győrbe. Tavaly töltöttünk ott egy nagyon szép hétvégét. Élmény volt mindenképpen találkozni Katona Tibi bácsival és a kórusával. Az idén mi hívtuk meg Székelyudvarhelyre, és szerveztünk nekik egy kicsi ilyen lelki programmal összekötött éneklist. Most pedig épp Csíksomjon hallgattuk meg, ahogy csodálatosan énekelnek Bárdos Lajost, meg Halmos Lászlót, meg Kodályt. Igazából a Szent György napi búcsúra hívtuk meg őket, ami történetesen a bérmálással is egybeesik, tehát kettős ünnepünk van majd, hogy nem mondhatjuk az egyházközségünk legnagyobb ünnepe.
Egy anyaországi és egy erdélyi kórus. Miben tudják egymást segíteni?
Talán mondhatom azt, hogy egy picit az elvesztett magyarságunkat megtaláljuk az ő szeretetükben. Ők meg azt gondolom, hogy a mi picit nagyobb lelkesedésünkben megtalálják azt, amit én úgy gondolok, hogy náluk már egy picit veszendőben van. Úgy egymásra találunk a hiányosságainkban igazából, és kiteljesedhetünk egymás örömében.
Csíksomjon Székelyudvarhelyen és Vajdahunyadon szolgálta a győri Palesztrina kórus. Kali Szabolcs Barna református lelkipásztor az 540 éve épült radnóti gótikus református templomban hirdeti Isten igéjét. A Maros megyei város 800 éves múltra tekint vissza, és számos magyar történelmi emléket őriz. A múlt század elejéig még többségben voltak a magyarok, ma a település magyarsága a szorványlét minden gondjával szembenéz. Ennek ellenére a református gyülekezet azt tervezi, hogy az egykori református iskola épületét közösségi központtá alakítsák. A részletekről Kali Szabolcs Barna, református lelkészt Erdei Edi Zsuzsánna kérdezte.
A radnóti református gyülekezet közel 600 lelket számlál, és élni akar a közösség. Nagyon sok mindent már sikerült Isten segítségével, meg a közösség segítségével, közmunkával, meg a gyülekezet anyagi támogatásával megvalósítani. Amikor ide kerültünk a gyülekezetbe, azzal szembesültünk, hogy a templom elég rossz állapotban van, a tornyot kellett felújítani, mert omlott a vakolat, hulltak a téglák, és sikerült azt önerőből felújítani. Utána következett a parókia gyülekezeti termének a kialakítása, felújítása, fürdőszoba létre. Utána a volt református felekezeti iskolánkat sikerült visszaszerezni, de sajnos úgy, ahogy ez lenni szokott, nagyon romos állapotban, tető beszakadva, a vakolat nagyon sok helyen omladozott, szinte egy ablak se volt éppen az épületben. Ezt is közmunkával, a gyülekezet és a magyar kormány anyagi támogatásával sikerült újra fedni, leverni kívül belül a vakolatot, és most ígéret van arra, hogy 200 ezer lejt a szolidaritás alapból meg fogjuk kapni. Hálásak vagyunk ezért a megyei RMDS vezetőségének, a helyi RMDS-nek és minden polgármesternek, aki a saját anyagi forrásai egy részéről lemondott azért, hogy támogassa ezt az ügyet. Ebből a pénzből egy termet ki fogunk alakítani, fel fogunk teljesen újítani, és mellette illemhelyiséget, fürdőket fogunk létrehozni, hogy használható legyen, ugyanis a magyar közösségnek, nem csak a reformátusnak, hanem a római katolikusnak vagy más felekezethez tartozó magyarságnak sincs egy olyan helye, ahol összegyűlhetne, ahol egy rendezvényt, egy szavaló versenyt, egy néptánc oktatást, vagy bármit meg lehetne szervezni, és ezért úgy gondoltuk, hogy ez lesz az elsődleges cél. A hosszú távú célunk az, hogy egy öreg otthont alakítsunk ki ebből az épületből, ugyanis nagyon nagy szükség lenne egy öreg otthonra, rengeteg idős van a közösségben, a gyülekezetben, és Radnóton jelenleg ilyen intézmény nem működik.
Ha megnézzük a demográfiai adatokat, jól látható, hogy még 1992-ben 1370 magyar élt Radnóton, ez a szám mára megfeleződött. Tulajdonképpen a katolikus közösséggel együtt alig 700 magyar él Radnóton, tehát évről évre apad a magyar közösség?
Sajnos ez a tendencia, egyrészt annak köszönhetően, hogy a fiatalok elköltöztek, munkalehetőség hiányában rengetegen külföldre költöztek, vagy nagyvárosokba, elsősorban Kolozsvárra, meg Marosvásárhelyre, és emiatt ugye elég kevés gyerek születik, egy elöregedő közösség a mi, de ennek ellenére egy élni akaró közösség. Tehát azért vannak fiatalok is, vannak gyerekek is, vallásórások, konfirmálók is, nyilvánvaló, hogy nem olyan arányban, mint ahogy valamikor volt. Megnéztem a 20. század elejé anyakönyvet, akkor 50-60-70 gyereket kereszteltek évente, ez most körülbelül 3-4 gyerek.
A radnóti magyar gyerekek összevont osztályokba járnak?
Sajnos ez a helyzet, viszont elég sok gyereket visznek Marosludasra tanulni, vagy akár Marosvásárhelyre, és a középiskola, a magyar liceum hiánya nagyon érződik, mert sajnos van olyan eset, hogy magyar szülők gyereke, és törve beszéli a magyar nyelvet, mert a szülők egész nap dolgoznak, és nem is igazán találkoznak a gyerekükkel, és a gyerek iskolában még minden más közegbe románul beszél. Ez egy elég nagy probléma, de azért foglalkozunk az ilyen családból származó gyerekekkel is. Vannak olyan vallásórás gyerekek, akiknek nem csak magyarul, hanem románul is meg kell tartanom a vallásórát, és el kell magyaráznom románul is, de sok minden ragad rájuk ezeken az alkalmakon, és úgy gondolom, hogy ez jót tesz nekik. Tehát volt olyan gyerek, aki konfirmáció kezdésekor alig tudott egy pár szót magyar nyelven, és most a végére pedig már a KT kérdéseket rendesen magyarul mondta el a templomban, tehát, hogy van egy fejlődésre való lehetőség, nyilvánvaló, hogy ez rengeteg munkával is, rengeteg odafigyeléssel jár.
Tulajdonképpen ugyanazok a folyamatok zajlanak le Radnóton is, mint a szórványvidéken mindenhol, és a szervezett közösségi élet lehet az, ami talán megállíthatja a még nagyobb szórványosodást, illetve az asszimilációt.
Valóban így van, ezért nem csak vallásórai alkalmakat kell szervezni, hanem más lehetőségeket is a fiatalok, a gyerekek számára. Ezért a Betlen alaptól támogatást kaptunk, és például a tavaly nyáron is kirándulni vittük a gyerekeket. Részt veszünk vakációs biblia héten, a kedves feleségem Kutyfalván lelkipásztor, összekapcsoljuk a kutyfalvi, a radnóti és a licsői gyerekeket, együtt táborozunk, együtt veszünk részt a vakációs biblia heteken, és ez is közösségformáló, közösség erősítő. Ugyancsak a Betlehem alaptól kaptunk támogatást, amiből pingpongasztalt, csocsóasztalt vásároltunk, még kaptunk két pingpongasztalt ajándékba is, és a terv az, hogy pingpongbajnokságot szervezzünk, meg ilyen összerázó, csoportépítő alkalmakat a fiatalok, a gyerekek számára, hogy ők is megtapasztalják és megérezzék, hogy jó dolog valahová egy közösségbe tartozni. Ez egy nagyon fontos dolog. Most például közmunkáról jövök, készítjük elő a falnyagot a további építkezéshez, és van olyan vegyes házasságból férfi atyafi, aki ortodox, a felesége református, és eljött a közmunkára, mert fontosnak tartja a magyar közösséget román anyanyelvű létére. Tehát, hogy vannak ilyen pozitív példák is, amik úgy gondolom, hogy azt mutatják, hogy a magyar közösségnek még mindig van ereje. És évente a helyi RMDS képviselői szoktak bálokat szervezni, például újévi bál, vagy farsangi bál, és érdekes módon románok is eljönnek, nem nagyon értik a magyar nótákat, de nagyon hálásak, hogy elfogadjuk őket, hogy együtt mulathatnak velünk magyar zenére.
Ha jól számolom, az RMDS szolidaritási alapjából a támogatás 200 ezer lejnyi összege körülbelül 40 ezer eurónak felel meg, és ez a felújítás egy részére elegendő. Honnan remélnek, vagy próbálnak még támogatást szerezni az épület teljes átalakításához, felújításához?
Pályázati forrásból, valamilyen uniós pályázati alapból szeretnénk majd forrásokhoz jutni, ugyanis nagyon nagy összegre van szükségünk. Egy elég nagy épületről van szó, csak nem 500 négyzetméter az alapterülete, és a tervünk az, hogy lesz egy földszint, egy első emelet és egy manzárd rész, tehát csak nem 1500 négyzetméter épített felület lesz, és ez szükséges is egy öreg otthonhoz, mert megvannak az európai standardok. Tehát reménykedünk, még egyelőre konkrétum nincs, de reménységünk van, hogy valamit Isten kirendel. Ha ő segített, hogy visszakapjuk az épületet, akkor reménykedünk, hogy segít abba is, hogy fel tudjuk újítani és használatba tudjuk venni.
A Radnóti Református Gyülekezet felújítani készül egykori visszaszolgáltatott iskolaépületét, hogy közösségi központtá alakítsa, mondta Kali Szabolcs Barna, református lelkész.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Argentínában ma is aktív magyar közösségi élet folyik több tartományban, de a legaktívabb Buenos Airesben. A közösség tagjainak egy része a trianoni békediktátum után az elszakított országrészekből vándorolt ki, majd érkeztek menekülők a II. Világháború borzalmai, valamint a kommunista hatalomátvétel miatt, de az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után is. Az argentin fővárosban élő magyarok életének szervezésében az 1950-es években nagy szerepe volt Luttor Ferenc atyának és az angol kisasszonyoknak. Az ő tevékenységüket vizsgálta a Klebelsberg Kuno kutatói ösztöndíj keretében Marti Tibor, az ELTE Humántudományok Kutatóközpontjának tudományos munkatársa. Vele beszélgetett Kalocsai Andrea.
A II. Világháború után a kommunista hatalomátvétellel együtt elkezdődött az egyházüldözés. Államosították az iskolákat, feloszlatták a szerzetes rendeket, sokaknak el kellett menekülni az anyaországból. Köztük Vard Mária követőinek, az angol kisasszonyoknak is. Ők Buenos Aires felé vették az irányt Luttor Ferenchez, aki 1947-ben kényszerült elhagyni Rómát.
Luttor Ferenc egészen különleges alakja magyar egyház történetnek. Idén emlékeztünk a születésének 140. évfordulójára. Tudós pap volt, aki a Collegium Germanicum et Hungaricumban tanult Rómába, régészeti tanulmányokat is végzett, Konstantinápolyban is tudományos kutatómunkát végzett, Balatonfüreden templomot építetett, mint plébános, és szentszéki tanácsosként a pápai magyar egyházi intézet alapító rektora 1927-ben. Fontos egyházi személy, aki diplomata is volt szentszéki tanácsosi rangban, és pápai prelátus széleskörű intézményszervező tevékenységet fejtett ki, és mindenben segítette az Argentínába került magyar közösségeket.
Luttor Ferenc 1953-ban bekövetkezett haláláig aktív közösséget hozott létre, megalapítva a Magyar Centrumot, a Mindszenti Akadémiát, Szabad Egyetemet, könyvkiadót, mindemellett tagja volt a Magyar Menekültügyi Bizottságnak. Eszerte ágazó tevékenységéből mi maradt meg az utókornak?
A legfontosabb az ő közreműködésével 1953-ban megalapított oktatási intézmény, ami az angol kisasszonyok rend kezében van a mai napig, és ahol a magyar kolónia generációi nevelték föl. Luttor Ferenc missziós körutakat valósított meg Argentinában, ő ezzel egyébként egy hagyományt folytatott.
Luttor Ferenc hagyatékából mi maradt? Gondolok itt levelezésekre, dokumentációkra.
Részben az ő mai napig élő rokonainál maradtak fönn iratok, illetve mivel ő a Pápai Magyar Egyház Intézet alapító rektora volt, hivatali működésének dokumentumait is magával vitte Argentinában. A tavalyi év folyamán Klebelsberg Kuno ösztöndíjjal végzett kutatásaim keretébe sikerült felvenni a kapcsolatot a Kanadában élő rokonaival, akik átadták az esztergomi primási levéltárnak az általuk megőrzött és eredetileg Luttor atyától származó dokumentumokat, amik eddig ismeretlenek voltak.
Az angol kisasszony asszonyok 17 nővére kezdte meg új életét az argentin fővárosban 1951-ben. Az oktatás-nevelés volt számukra a fő terület, megérkezésükkor azonban sem iskola, sem templom nem volt.
Az 1950-es évek elején éppen Luther Ferenc közvetítésével sikerült Buenos Aires-től körülbelül 30 kilométerre, a La Plata város közelébe, Platanos településen, a Bustillo és Ayerza Pereira Iraola családoknak egy birtokközpontját előbb bérbe venni, majd utóbb megvásárolni, és ezen a telken épült föl az az épületkomplexum, ahol az angol kisasszonyok rendháza működik a mai napig, illetve 1953-ban egy iskola alapítására is sor került. Megható élmény volt látni, hogy évtizedeken keresztül mekkora elhivatottsággal végezték az oktató-nevelő tevékenységet. A mai napig a rendházban megőrzött naplókból és fotóalbumokból egy színes kép bontakozik ki arról, hogy milyen oktatási tevékenységen kívül milyen közösségszervező munkát végeztek. Cserkész csapatot alapítottak, Magyarok Nagyasszonya lánycserkész csapatot, illetve a mai napig működő Zrínyi Kör hétvégi magyar iskola megalapítása is a nővérekhez fűződik. Különleges felelősséggel vállalták fel a nővérek azt, hogy pont abban az időben, amikor Magyarországon az egyházi oktatás valósága teljesen ellehetetlenül, magyar történelmet, irodalmat a lehető legmagasabb szinten oktattak, színházat szerveztek, önképzőkört, az életre készítették föl az emigráns szülőknek a gyermekeit. Bentlakásos iskola volt kezdetben, tehát 1953-tól egy 7 év folyamos általános iskolának megfelelő intézmény volt ez, ami később bővült. Idővel ez lányiskolává vált, kezdetben az elemi iskolának az alsóbb osztályaiba fiúk és lányok is tanultak, és mivel 40 kilométerre található ez az intézmény Buenos Aires-től, ezért bentlakásos formában működött.
Az angol kisasszonyok, azaz a máterek gyóntatója kezdetben Luther Ferenc volt, később azonban a jezsuita Páter Bergoglio járt hozzájuk. A későbbi Ferenc pápa szeretettel emlékezett rájuk, akkor is, amikor itt volt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, illetve magyarországi látogatás, akkor mondván tanúságtételükkel annyi jót tettek velem.
Átnéztem a nővérek által évtizedek óta magyar, illetve később spanyol nyelven vezetett naplókat, értékes fotóanyagot őriztek meg, több kép emléket állít ezeknek a látogatásoknak.
Luther Ferenc és az angol kisasszonyok tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Buenos Aires-i magyar közösség identitása megmaradjon. Ma milyen az ottani közösség?
A legfontosabb, hogy élő és túlzás nélkül virágzó közösség létezik sokak generációk óta fönnálló áldozatos munkájának köszönhetően. Tiszteletre méltó identitásőrző tevékenységet folytatnak a jelenlegi közösségek.
Korábban a Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként Argentina Chaco tartományában végezte közösségteremtő munkáját, jól hasznosítva addigi tanulmányait, illetve spanyol nyelvtudását, amit részint otthonról hozott.
Édesapám katalán, Spanyolországban születtem. A chacói magyarok Trianont követően az elszakított területekről vándoroltak ki, és Chacóban 1930-ban Villa Ángela településen jött létre az a magyar segélyegylet, aminek hatalmas magyar kultúrháza épülete jött létre. Sokan, már talán a negyedik, ötödik generáció az, akik közül többen Magyarországra visszatérve újra tanulják a kivándorló őseiknek a nyelvét. A néptáncon és egyéb más közösségi tevékenységeken keresztül megőrizték az identitást. Hallás után tanultak meg, intézményi oktatás keretein kívül tudták elsajátítani a magyar nyelvet. Engem személy szerint végtelenül meghatott, hogy milyen ragaszkodás van az érzelmekben, melyikben a magyar felmenők és emlékük iránt.
Az argentinai magyarság kutatásáról Marti Tibor, az ELTE Humántudományok Kutatóközpontjának tudományos munkatársa beszélt. A továbbiakban pedig az erdélyi Radó Endre különleges életpályájáról értesülhetnek. A homorodmenti festőművészt nem vették fel a képzőművészeti egyetemre, ezért a civil életben boldogult, de nyugdíjas éveiben visszatért egykori álmához, a festéshez. 3 év alatt 4 kiállítása is volt. Nemrég állították ki mintegy 30 festményét a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpontban. Geréb Krisztina összeállításában elsőként a festőművészt, Radó Endrét hallják.
3 éve, amikor nekifogtam festegetni, akkor elég bizonytalan voltam, inkább lemásoltam a természetet. Ez az első, ahol kicsit szabadabban kezdtem a spaklit használni, és a festékeket, már a színeket is. Azért a kedvencem. elvégeztem a művészeti liceumot, próbálkoztam hármat a Ion Andreescu-ba, nem jött össze, akkor egy pár képet még festettem, kimaradt egy olyan 30-35 év, és ez alatt muszáj volt valamit tenni, ugye, mert gyerekek, család, biztosításokkal foglalkoztam, 2010-ben egy saját irodát nyitottam.
Most biztosító.
Most is biztosító vagyok, fiammal.
Hogyan kanyarodott vissza a képzőművészethez, ugye majdnem 40 év után? Mi vezette vissza oda?
Udvarhelyi művésztábort nagyjából ismertem. Feleségemnek vásároltam egy kusztúrától egy festményt, helyi festőművész, és ő kezdett noszogatni.
A két homorod menti táj szerelmese így emlegeti Gönt. Mit lát ebben a tájban, mit szeretne a nagyvilágnak megmutatni erről?
Megtetszett a homorod mente, úgy alakult az életünk, hogy ott építsünk egy vikendházat, hát oda is ragadtunk. Most már ott lakunk 10 éve, és kezdtem fotózni a tájakat. Nagyon megtetszett, nagyon színes a homorod mente.
Elkezdte fotózni, és akkor utána le is festette?
Ugyanazt kezdtem festegetni. Onnan indult az egész. A virágokat is nagyon kedvelem, a feleségemnek több száz virágja van, többféle. Nagyon sok kép is van, csak sajnos ide most nem kerültek a hely szűke miatt.
Itt is van azért egy pár. Láthatjuk Önt is, és azt a fényt, azt a szépséget, ami a munkáiból ered.
Szeretem a színeket, és próbálom úgy összhangba hozni, hogy a tájat is adjam vissza a homorod mentét, és nem csak azt.
Erős színeket látunk.
A siklódi tavasz, akkor lenni ez a két kép, a hegy tetején a falu, ez már nem olyan, mint a homorod mente. Inkább úgy szoktam, hogy a hegyre szúrt falu.
A kortárs festészetben van-e valaki ideálja, valaki, aki követendőnek tart?
Nem lehet mondani. Ez még egyelőre mind magam elképzelése. Nem próbáltam senkinek a stílusát még, próbálok én saját magam valamit kialakítani.
Mikor szokott festeni, milyen hangulatban, milyen érzelmek, milyen időszakban?
Legtöbbször délután. Vagy hogyha a hétvégém szabad, akkor egész nap helyek közzel csinálgat. Közben ezt is, közben azt is, meg kertészkedem is. Sikerült összehozni egy műtermet, van bármikor bemegyek, mikor kedvem van, és csinálom. Mikor nincs, akkor olyan is van, egy hónapig nem csinálok semmit.
Hogyan tovább, milyen vonalon szeretne tovább haladni? Marad-e a tájképfestészetnél? Kipróbál-e más stílust?
Ki akarok próbálni, át akarok térni alakos kompozíciókra. Az ember is jelenjen meg a tájképbe, csak még idáig nem volt bátorságom, de most már vannak elkészítve tervek. Egyelőre magamnak festek. Örülök meg, ez a negyedik kiállítás.
A Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont adott helyet a tárlatnak, Bartalis Izabella.
Mindig külön öröm számunkra, hogyha egy művész alkotásainak adhatunk úgymond otthont, ebben a kicsi, viszont annál melegebb kiállítóteremben. Azt hiszem, hogy külön elismerés a művész úr részére az, hogy a művészetet előtérbe helyezte ebben az életkorban, és a talentumát nem engedte úgymond el. A művész úr nem hagyta ezt elveszni évtizedek során, és az alkotói kedv egyre erősödött benne.
Ön is foglalkozik művészettel, igaz, egy másik művészeti ág a zene. Önt mi ragadja meg ezekben a festményekben?
Az alkotásai színesek, tele vannak élettel, bemutatják a mi kis vidékünket, és azt hiszem, hogy ezzel közvetíti nem csak a természeti szépségeinket, hanem maga az érzésvilágunkat is, ami székelyekbe bennünk lakik, hogy színesek vagyunk, vidámak vagyunk, de néha vagyunk elkeseredve is. Tehát ez teljesen az alkotásaiból tükröződik.
Radó Endre kiállítása a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpontban látható. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.